Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segedelmünk az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Most és örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, Istennek hozzánk szóló igéjét úgy, amiképpen szól hozzánk ezen a mai estén, a Mózes első könyvének 45. részéből. Akik magukkal hozták a Bibliájukat, keressék ki bátran, Mózes első könyvének 45. részéből olvasom az igét, az első verstől a 15. versig terjedő igeszakaszból a következőképpen. Ekkor József már nem tudott tovább uralkodni magán az ott álló sok ember előtt, és felkiáltott: küldjetek ki előlem mindenkit. Nem is maradt senki nála, és ekkor József megismertette magát a testvéreivel. Hangos sírásra fakadt, úgyhogy meghallották az egyiptomiak, és így hallottak róla a fáraó házában is. Majd ezt mondta József a testvéreinek: én vagyok József, éle még az én apám. De a testvérek nem tudtak válaszolni, mert megrémültek tőle. József ezt mondta testvéreinek: jöjjetek közelebb hozzám. Ők erre közelebb mentek. Ekkor így szólt. Én vagyok József, a testvéretek, akit eladtatok Egyiptomba. De most ne bánkodjatok és ne keseregjetek amiatt, hogy engem ide eladtatok, mert azért küldött el engem Isten előttetek, hogy életben maradjatok. Mert már 2 esztendeje tart az éhínség a földön, és még 5 esztendeig nem lesz sem szántás, sem aratás. Isten küldött el engem előttetek, hogy maradékotok legyen a földön, és életben tartson benneteket nagy szabadítással. Tehát nem ti küldtetek ide, hanem Isten, aki engem a fáraó első emberévé, egész házának urává és egész Egyiptom uralkodójává tett. Sietve menjetek el apámhoz, és mondjátok meg neki, ezt üzeni a fiad József, Isten egész Egyiptom urává tett engem, jöjj el hozzám, ne tétovázz. Gósen földjén fogsz lakni, közel leszel hozzám te, a fiaid és az unokáid, meg a juhaid, marháid és mindened. Én majd ellátlak itt, hiszen még 5 évig tart az éhínség, így nem fogsz nélkülözni sem te, sem házad népe, sem semmit. Saját szemetekkel látjátok testvéremmel, Benyáminnal együtt, hogy én magam beszélek hozzátok. Mondjátok el azért apámnak minden dicsőségemet itt Egyiptomban, és mindazt, amit láttatok, azután sietve hozzátok ide apámat. Ekkor testvérének Benyáminnak a nyakába borult, és sírt. Benyámin is sírt a nyakába borulva. Majd megcsókolta mindegyik testvérét, és sírt velük. Azután elbeszélgettek vele az ő testvérei. Csöndesedjünk el és imádkozzunk. Édesatyánk, te vagy a mi hűséges pásztorunk, megtartunk, aki irányítasz és vezérelsz bennünket jártunkban, keltünkben, életünknek minden folyásában, minden eseményében. Urunk, megvalljuk előtted, hogy képtelenek vagyunk a mi értelmünkkel felfogni és megérteni azt, hogy te mi mindent végzel el a mi életünkben, miért késztesz bennünket arra, hogy átéljünk rossz dolgokat is. Urunk, ezen az estén azért fohászkodunk, hogy ismét szólj hozzánk, és beszélj a mi lelkünkre. Nem vondd meg tőlünk a te szent lelkedet, hanem árasz ki ránk kegyelmesen, és munkálkodj bennünk kegyelmesen, hatalmasan. Urunk, arra kérünk téged, hogy könyörülj mi rajtunk, könyörülj az igének méltatlan hirdetőjén, és annak minden hallgatóján. Urunk, hallgass meg a mi könyörgésünket Krisztus Jézusért, a mi Urunkért. Ámen. Mindig nagyon megrendítő dolog az, amikor egy réges-régen széthullott családnak a tagjait ismét egyesülni látunk. Nagyon megrendítő dolog az, és bizony szívbe markoló dolog az, amikor egy réges-régi bűn miatt széthullott családnak a tagjai szívükre ölelik egymást. Ilyenkor nagyon mélyen elfojtott érzések, indulatok törnek utat maguknak, szabad utat törnek maguknak a könnyek is. Ebben a történetben, amit felolvastam, először Ráhelnek a 2 fia az, aki egymás nyakába borul, és elkezdenek sírni. Olyan sok minden van ezekben a könnyekben. Ott van mintegy 2 évtizednek minden fájdalma és keserűsége, sok-sok el nem mondott mondat, sok-sok el nem hangzott kedves szó, sok-sok ragaszkodás, mindaz, amit nekik az emberi sorsukban immár vissza nem hozható módon nélkülözniük kellett. Mennyi fájdalom van ezekben a könnyekben? Ugyan kiadhat ezekért, az elmulasztott dolgokért kárpótlást. Amikor készültem erre a szolgálatra, akkor óhatatlanul is eszembe jutott meg annyi magyar testvérünknek a sorsa, akiket ugye annak idején a háborúba messze hurcoltak, és csak évekkel később térhettek haza. És bizony nem egy alkalommal kellett azt látniuk, hogy őket halottnak hívén, feleségük más asszonya lett. Mennyi minden kimaradt az életükből, amit aztán semmi és senki sem pótolhatott az ő számukra. Annál a találkozásnál, ami itt a testvérek között lezajlik, tulajdonképpen csak egy megindító történet van, és szerintem ez az egyik legszívbe markolóbb jelenete a Szentírásnak, amiről most nem hallunk, ami valójában a gyászban megőszült apa, Izrael, és a régen halottnak hit fiú közötti találkozásból következik be. Ebben a történetben rengeteg olyan üzenet van, ami az értő és a halló füleknek elhangzik. Mindenek előtt arról kell beszélnem, hogy ebben a történetben nem is igazán József saját szeretetéről hallunk, ami megnyilvánul a testvérek felé, hanem bizony Istennek a mindent felülhaladó, föloldozó, megbocsátó szeretetéről hallunk elsősorban, ami József szívén keresztül tör utat magának, hogy átölelje és végleg átformálja az ő testvéreit. Akkor, amikor ez a történet kezdődik, akkor úgy áll együtt 11 testvér József előtt, mint akik büntetésre várnak. Úgy gondolják, hogy valami elhordozhatatlan büntetés következik, de nem azért a bűnért, amiért ők gondolják. Volt már egy eset, amikor őket kémeknek gondolták, akkor éppen, hogy ki tudták magyarázni magukat azzal, hogy elhozzák a legkisebb testvérüket, és íme most ennek a kis testvérnek, Benyáminnak a zsákjában találtatik meg, ennek a felfoghatatlan hatalommal bíró úrnak a kelyhe. Azért a bűnért, amit ők el sem követtek. De úgy gondolják, a büntetést elhordozzák. De figyeljük meg, ahogyan az igében is elhangzik, hogy akkor rémülnek meg ezek a testvérek igazán, amikor ez a hatalmas úr, aki bíróként áll előttük, felfedi magát, saját anyanyelvükön kezd szólni velük, őseiknek, atyáiknak a nyelvén szól hozzáik, és azt mondja, hogy én vagyok József, a ti testvéretek. Legelőször is ebben a történetben két lelkület ütközik meg. Felsejlik valami krisztusi, valami egészen távoli, és az üdv történetben ezt a jelenetsort megelőző dolog, és megütközik egy bűnösen emberi, mondjuk így, hogy gonoszan, sátáni értékrend. Az az értékrend, ami ezt a Józsefet és korábban ezeket a testvéreket olyan tragikus módon szétválasztotta. Mi ez a lelkület? Ez a bosszú. Az a bosszú, amelyről már korábban szóltam egy alkalommal, amit Káinnak, az egyik leszármazottja, Lámek úgy fogalmaz meg, hogy ember ölök, hogyha megsebez, gyermeket is, hogyha megüt, ha 7-szeres a bosszú Káinért, akkor 77-szeres Lámekért. Ez a lelkület az, amely a testvéreket tulajdonképpen vezette korábban, hiszen ismeritek a sikemi vérfürdőnek a történetét, amikor a 12 testvér mellett az egyetlen leány, Dina az, akin erőszakot vesznek, és bosszúból Simeon és Lévi vezetésével a testvérek bizony egy egész várost kard élre hánynak. Az a lelkület ez, amely később úgy fogalmazódik meg, hogy szemet szemért, fogat fogért, életet életért. Ez az a lelkület, amely az első lehetséges alkalommal visszavág, visszaüt, és figyeljük meg, hogy a bosszú az mindig nagyobb, mindig sokszorosabb, mint az ezt kiváltó cselekedet. Mi a testvérek igazi rémületének az oka akkor, amikor József bemutatkozik, felfedi magát, hogy én vagyok József, az igazi rémület oka az, hogy ugyan miként fog majd elégtételt venni ez a testvér, akit mi annak idején rabszolgának adtunk, hogyan fog majd borzalmasan elégtételt venni mindazokért a sérelmekért, amelyeket mi elkövettünk, és amelyhez neki minden eszköze megvan. Van annak a történésnek egy másik szemléletmódja, ami itt lezajlik. Tulajdonképpen ez a világnak a látása, és mondhatjuk ezt, hogy ez a látás mifelénk is állandóan megnyilvánul. Hiszen úgy is lehet értelmezni ezt a történetet, ami ezután történik, hogy hát milyen lágyszívű, erételen, pipogya fráter ember ez a József. hogy akkor, amikor ott van a visszavágásnak a lehetősége, valóban a bosszúállásnak az alkalma, akkor mit csinál? Elsírja magát. És valóban mi is ilyenek lennénk a világ szemében. Vajon ilyen ember volt-e ez a József? A történet valami teljesen másik feleletet ad. Hiszen erélytelen és lágyszívű ember ez a József, gondoljunk csak bele, hogy micsoda lelki erő kellett ahhoz, hogy amikor legelőször találkozik az ő testvéreivel, ne fedje fel azonnal magát. Micsoda belső lelki tartás kellett ahhoz, hogy visszafogja indulatát, és különösképpen ahhoz, hogy hosszú időn keresztül úgy irányítsa az eseményeket, hogy valójában egy próba elé állítsa az összes testvérét. Micsoda lelki erő kell ahhoz, hogy megbizonyosodjon arról, hogy történt-e valami jellembeli vagy lelki változás ezeknek a testvéreknek az életében. Valójában ebben lesz nyilvánvalóvá, hogy kicsoda is ez a József, és hogy mennyire lelki ember, és hogy egyáltalán nem lágyszívű és erélytelen ember. Mert csak amikor megbizonyosodik arról, hogy volt változás, hogy van bűnbánat, hogy van helyette szenvedésre való indulat, akkor van önleleplezés, és akkor van csak bűnbocsánat. És ezért marad örök kérdés az, hogy mi lett volna akkor, mit tett volna József akkor, hogyha ezek a testvérek elbuknak azon a próbán, amit ő állított eléjük. Mi lett volna akkor, ha itt is szeretetlenül, önző módon reagálnak az eseményekre? Beszéltem az augusztus 20-át megelőző bűnbánati hétnek a kezdő estéjén a gonosz szolgáról, a megbocsátásról. Péter kérdéséről, hogy meg kell-e 7-szer is bocsátanom az én felebarátomnak, hogyha bocsánatot kér 70-szer, 7-szer is. És a megbocsátás kapcsán olyan sok félreértés van bennünk is, és körülöttünk is. Hogy akkor ez azt jelenti, ez a megbocsátás, hogy akkor nekünk unos, untalan meg kell bocsátanunk a meg nem bánt cselekedeteket is. Minden bűnt el kell néznünk. Szavunk se legyen a törvénytiprásra, az igazságtalanságokra, a jogtalanságokra. Mindig kompromisszumot kell kötnünk, mindig el kell néznünk mindent. Az igazság az, hogy ez lenne az igazán olcsó kegyelem. Ekkor mondhatnánk ránk igazából azt, hogy erélytelenek, látszívűek vagyunk. Ebben a történetben is van egy fontos momentum. A bűn és a bűnbocsánat között, ez pedig a bűnbánat. Mert csak a megbánt bűnökre van bocsánat. Isten bűngyűlölő és igazságos Isten, akinél soha sincsen olcsó kegyelem. Nagy félreértés az, ami egy tévtanítás a mai világban, hogy amikor az ítélet jön, akkor úgyis általános bűnbocsánat, általános amnesztia lesz. Némelyek oda ragadtatják magukat, hogy addig folyik a világnak a sora, amíg végül majd a sátán is megtér, és akkor aztán mindenkinek el lesz készítve a kegyelem. Hát csak a Jelenése könyvébe kell beleolvasni, hogy világossá váljon az, hogy szó sincsen erről. Hiszen azokat a dolgokat éppen úgy jelentette ki Isten, hogy noha a mi idő szemléletünk szerint még ez a jövőnek az eseménye lesz, valójában azon már bekövetkezett az az ítélet. És éppen aki elutasítja Krisztust, az fog majd megfizetni a saját bűneiért. Mert aki a bűnbánaton átmegy, csak azt tudja igazán megérteni azt, hogy micsoda a bűn bocsánat. Csak aki megérezte bűneinek a súlyát, aki látja a bűnnek a következményeit, aki tudja, hogy mi mentette meg őt a rávára büntetés alól, azt tudja helyén értékelni a kegyelmet és a bűnbocsánatot. Ezen az estén a kérdés az eddig elhangzottak kapcsán hozzánk az, hogy mi milyenek vagyunk, mi milyen életet élünk. Hasonlatosak vagyunk azokhoz, akik folytonosan a kegyelmet és az irgalmat kérik, de rögtön az első adandó alkalommal készen vannak arra, hogy irgalmatlanul visszavágjanak, hogy visszafizessenek minden vélt vagy valós sérelmet. És a következő gondolat, ami ebben a történetben benne van, az, ami József ajkáról háromszor is elhangzik, tudnélik az, hogy Nem lehet a szabadításról beszélni soha anélkül, hogy magáról, a szabadítóról ne beszélnénk, hogy a szabadító személyét ne ismertetnénk meg. Mert elhangzik az, hogy én vagyok József, a ti testvéretek, akit ti eladtatok. De elhangzik több alkalommal is, hogy valójában mindaz, ami itt történt, az Isten akaratából történt. Isten az, aki a szabadítótok, nem pedig én. És ebben az én vagyokban benne van az Isten magasztalása, benne van az, hogy valójában ezeknek a testvéreknek, akik itt vannak, ki adja Józsefen keresztül a kegyelmet, ki az, aki élet lehetőséget teremt, és aki valójában a szabadítást megadja számukra. Ebben a mondatban egy picit úgy felcseng már az, amit később mond az Úr Mózesnek is, hogy vagyok, aki vagyok. Hogy elmenve majd mondd el az én népemnek, hogy a vagyok küldött engem szabadítóul a ti számotokra. És úgy felcseng a fülünkben, a János evangéliumában számtalanszor hallott én vagyok formula is, amit Jézus Krisztus mond, hogy én vagyok a világ világossága, a feltámadás és az élet, az igazi szőlőtő. Én vagyok. És ahogyan József ezt oda mondja a megrettent és rémüldöző testvéreknek, ugye így mondja kegyelmesen a megrettent tanítványoknak is Jézus, hogy bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Én vagyok az élet, és én vagyok a szabadítás, és József erről az Istenről tesz bizonyságot. Mert amit nem lehet nem észrevenni, az ebben a történetben az az, hogy József az egyedüli szereplő, aki tud és akar fölfelé mutatni. Ő az egyedüli személy ebben a történetben, aki olyan, mint egy mutató új, aki végig fölfelé Istenre mutat. Mert Isten teszi azt lehetővé, hogy végleg leomoljanak a válaszfalak itt a testvérek között. Megszűnik ez az állapot, hogy József az, aki bíró, és a testvérek azok, aki vádlottak. Megszűnik, hogy főember lenni, és ezek megszűnnek vádlottak lenni, leomolnak a válaszfalak, és csak egy dolog marad, hogy ők egymásnak testvérei. Megszűnik az, hogy te ilyen vagy, te pedig olyan vagy. Te ezt tetted, te pedig amazt tetted. És íme a bíróból védelmezőjük lesz, végezetül pedig felmentőjük, szabadítójuk. Hiszen így szól hozzájuk, hogy jöjjetek ide hozzám, közeledjetek ide hozzám. Isten küldött engem előttetek, tesz erről hatalmasan bizonságot József. Hiszen a József történeteket olvasva megkérdezhetjük, hogy hát nem a testvérek irítsége, gonoszsága az, aki Józsefet Egyiptomba juttatja. Nem az emberkereskedők azok, akik oda viszik. Nem Potifárnénak a bosszúállás az, ami őt börtönbe jutatja. Nem a főpohárnak a feledékenysége az, amely ott felejteti őt. Nem a fáraónak a kegye az, ami felemeli őt Egyiptom második emberévé. József azt mondja, hogy nem ezeket a dolgokat Isten cselekedte, Isten az, aki engem ide juttatott, és aki rajtatok megkönyörül. Sőt, ahogyan később bizonságot tesz erről, ti gonoszt cselekedtetek, gonoszt terveztetek ellenem, de Isten jóra fordította azt. És talán ez ennek a történetnek az egyik legdöbbenetesebb üzenete, ami megérteti velünk azt, hogy miért lehet vigasztalásunk. Az, ami a gőgje miatt levetetett sátánnak a legmegalázóbb dolog, ami ebből a történetben nyilvánvalóvá lesz, az, hogy Isten még a gonosz cselekedeteket is fel tudja használni a maga éltető és üdvösséget szerző céljainak az eléréséhez. És hadd mondjam azt, hogy ez ott valami elviselhetetlen dolog. József az, aki felfelé mutat. És ez egy nagyon nagy vigasztalás számunkra, akik hajlamosak vagyunk mindent horizontálisan szemlélni, akik azt mondjuk, hogy hát bizony mi vagyunk azok, akik bántanak, itt vagyok én, akit megaláznak, akit körülvesznek a gonoszok, akivel szemben mindig gáncsoskodnak. És Isten ebben a történetben végérvényesen nyilvánvalóvá teszi azt, hogy úgy cselekszik, mint egy édesapa, aki vigasztalja a kisgyermekét, akinek úgy alányul az állának és felemeli a tekintetét, hogy itt vagyok, nézz rám, és nyer vigasztalást. Te, aki belesüppettél egy kicsit az életnek a gondjaiba, aki a saját sérelmeidbe, kudarcaidba belefáradtál, aki keresed az okokat a te szenvedésedre és próbáidra, nézz rám, és láss meg engem. mert valamennyi sajnálatos, szomorú vagy éppen gyalázatos dolog, ami körülötted vagy ebben a világban történik, az benne van és benne lehet az én szent, tiszta és életet teremtő tervemben. Sokszor szóltam már arról, hogy József valójában Krisztusnak egy igazi előképe. Ahogyan József mondja azt, vétkeztetek ellenem, mi is valójában minden vétkünkkel Krisztus terheljük, ellene vétkezünk, miattuk őt el, miszegeztük a keresztfára. A testvérek irgalomra úgy gondolták, csak Józseftől számíthatnak. És ő Istenre mutat, és tud lenni ítélő bíróból szabadító. Hadd mondjam azt, hogy Jézus Krisztus az, akinek egyedül bízhatunk és reménykedhetünk az irgalmában. És ahogyan József visszafogadta és asztalához ültette az ő testvéreit, Krisztus egyedül az, aki magához vonhat, aki az ő asztalához ültetett és megajándékozhat önmagával minket. Vagy ahogyan József azt mondta, hogy jöjjetek közelebb, Jézus Krisztus az egyetlen, aki azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok. Ezt a szeretetet visszautasítani önmagában ítélet. Mert ez nem egy olcsó kegyelem. Ezt a szeretetet visszautasítani már önmagában kárhozat. És aki átéli azt, amit Józsefnek a testvérei, hogy bár mindenestől fogva méltóak voltak az ítéletre és a büntetésre, de ezzel szemben irgalomra találtak, azok hitvallásosan mondhatják el azt, amit majd nem sokára énekelni is fogunk. Az örök élet már itt a földön enyém lett. Amen. Imádkozzunk. Édesatyánk, köszönjük néked azt, hogy elkészítetted számunkra az irgalomnak és a bűnbocsánatnak a lehetőségét. Úrunk, meg kell vallanunk azt, hogy mi oly sokszor méltatlanok vagyunk arra, hogy kegyelmeddel látogass meg minket. Különösképpen azért, mert meg kell látnunk azt, hogy mi valójában oly sokszor irgalmatlanok és kegyetlenek tudunk lenni. Urunk, add meg számunkra azt, hogy megértve, megtartva és megcselekedve azt, amit hallottunk, lehessünk a te engedelmes követőid. Urunk, arra kérünk téged, hogy segíts bennünket ezt megcselekedni, és add ehhez számunkra a Szentléleknek a megerősítő jelenlétét a mi életünkben. Köszönjük neked azt, hogyha alakítani akarsz, és formálni akarsz, és próbálsz bennünket is. Urunk, cselekedd meg azt, hogy a te igéd ne hirdetessék hiába közöttünk. Hallgass meg a mi könyörgésünket annak a nevében, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Isten velünk, kicsoda ellen.